Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén tehát 90. Zsoltárunk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljuk el helyeinket, és 426. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük végig mind a négy versével. 426. számú dicséretünket énekeljük tehát végig. A 426. számú énekünk első verse így kezdődik. Már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok.
Thank you.
a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istenek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a 90. Zsoltárból. Ezt a hosszabb ige szakaszt a gyülekezet ülve, figyelmes szívvel hallgassa. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy, Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, embernek fiai. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad, reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad. Bizony megemésztettünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszú állásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszú állásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vígadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidom, és a te dicsőséged azoknak fiaim. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és ami kezeinknek munkáját tedd állandóvá. Isten az ő igéjében szólal meg, és szólít meg bennünket, és várja, hogy feleljünk. Gyertek válaszképpen, felállva hajtsuk meg fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk, imádkozzunk együtt eképpen. Szerető mennyei édes atyánk, köszönjük, hogy az új esztendő első vasárnapján megállhatunk előtted. Eléd hozzuk hálánkat megtartott életünkért és a mi szeretteinkért. Köszönjük, hogy gondviselő jó atyánk vagy, aki kirendelsz mindent, minden szükségeset számunkra. Köszönjük a te ígédet, amely a múlandóságból az örökkévalóságba mutat és vezet. Magasztalunk, Urunk, hogy mi ige olvasó és hallgató emberek lehetünk. Segíts nékünk, kérünk, komolyan venni igazán a te beszédedet. Eléd hozzuk ez új esztendőt is. Szeretnénk hittel a te kezedbe letenni, egyúttal kérve bölcs szívet, hitet, benned meg nem szégyenülő reménységet és egészséget, Urunk. Így fohászkodunk most betegeinkért is. Különösen is egy drága testvérünkért, aki kórházba került, könyörgünk, kiáltunk érte, hogy fogd kezét, emeld, óvd, és adj neki megépülést, kérünk. Hívunk Szentlélek, Isten, jöjj most közénk, adj nekünk belső csendet, és tőled felülről való élő beszédet. Áld meg így bennünket most, Urunk. Te fiadért, a Krisztus Jézusért kérünk. Amen. Az igehirdetés meghallására készülve 168. számú énekünk első versét énekeljük. 168. számú dicséretünk első versét énekeljük, tehát, mely így kezdődik. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Szeretett testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét olvasom a már olvasott 90. Zsoltárból, a 12. versből eképpen. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az imént énekelt, illetve olvasott 90. Zsoltár a kálvinista emberek számára meghatározó fontossággal bírt és bír mind a mai napig. Református egyházunk történetében a 150 Zsoltár közül valamiképpen kiemelkedően fontossá lett éppen ez a 90. énekünk, melyet egyszerre éneklünk, imádkozunk, igehirdetések alap igéjévé tesszük. Sőt, a 90. Zsoltárt a reformáció korától a református magyarság néphimnuszként énekelte. A más felekezethez tartozók ezt a Zsoltárt magyar vagy református Zsoltárként tartják számon. Kutatások szerint ez a 90. Zsoltár akkor vált igazán népszerűvé, amikor Bocskai István megindította a Habsburgok ellen a ő szabadságharcát. Ezt a Zsoltárt a Pro Deo et Patria, az Istenért és a hazáért zászlaja alatt hadba vonuló hajduk énekelték, imádkozták. Ekkor lett egészen széles körbe a magyar emberek előtt ismerté. Aztán azt is tudjuk, hogy a rendszerváltás előtt a határon túli magyarság egy jelentős része számára a kárpátaljai régióban, vagy éppen Erdélyben, Párciumban hihetetlen fontos énekké vált, hiszen ezekben az országokban betiltották a rendszerváltás előtt a magyar himnuszt éneklését. És nemzeti imádságok helyett, nemzeti imádság éneklése helyett sok helyen a kálvinista, különösen a kálvinista reformátusság, de egyáltalán a magyarság egyfajta himnuszként énekelte ünnepi alkalmain ezt a Zsoltárt. Aztán az is ismert sokatok előtt, hogy szinte minden református temetésen elénekeljük a 90. Zsoltárt. Azt is tudhatjuk, hogy a Magyar Rádióban elhangzó református félóra című műsornak ez a címe, hogy Te benned bíztunk, elejétől fogva. Egy szóval sokszor jelenik meg a 90. Zsoltár felekezetünk hétközi, de különösen ünnepi alkalmaim. Hazánkban a reformátusság története összefonódik a szegény magyar nép történetével, mely oly sokat szenvedett nehéz története folyamán. A kálvinista papok pedig újra és újra a nép elé álltak, és meghirdették azt az igazságot, amit ebben a Zsoltárban is olvasunk, amiről itt is hallunk, hogy azért szakadt a magyar nép nyakába annyi baj, azért van mögöttünk annyi vereség, kifosztottság, megalázottság, szegénység, vereségek, mert a nép elhagyta Istenét, Urát. A vétkeitek okán történik a sok rossz veletek. És ebben a Zsoltárban is, testvérek, ott van ez a motívum, és erre szeretném először fölhívni a figyelmeteket. Mózes Isten embere is így fogalmaz, bizony elmúlunk haragod miatt. Indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad eléd állított bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Igen, újra és újra visszatérő témája volt ez a kálvinista papoknak a nép között, hogy ha meg nem tértek, elpusztultok, és a bűneitek okán van mindaz rajtatok, ami. Ugyanakkor, kedves testvérek, a református lelkészek mindig meghirdették a népnek azt is, amit ennek a Zsoltárnak a végén szintén olvasunk, és kiemelkedő üzenet, ez pedig a reménység. Ez pedig a remény. Igaz ugyan, hogy a bűn okán egyetemesen megromlott az élet. Mindenkire igaz, hogy megromlott, ott az első bűneset kapcsán. Igaz az is, hogy Isten látja minden ember, minden egyes ember személyes bűnét, a titkos vétkeket is. Mégis ez a Zsoltár úgy fejeződik be, hogy a bűnös ember Isten elé állhat, egész pontosan Isten elé roskadhat, hiszen ez egy ima, egy fohászkodás. Oda borulhat a bűnös ember Isten színe elé, és kiöntheti lelkét. Ameddig testvérek bízik Isten gyermeke az ő urába, lett légyen bármilyen az ő élete, történjen vele bármi, van reménye. Ahogyan Isten embere is imádkozta, fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Kedves testvérek, ez az igénk, a mai igénk első üzenete és egyben bíztatása. Igaz, hogy mind vétkesek vagyunk. Igaz, hogy az Isten haragszik a bűnökért. Igaz ez mind közösségre is. Igaz az egyéni életünkre is. Mégis naponként megállhatunk az élő Isten előtt, úgy, ahogy a Zsoltáros tette. Úgy, ahogy a mi református őseink tették. Miért? Mert élünk. Mert megtartattunk. Mert hihetjük, hogy Jézusban kiválasztottak vagyunk. Mert hihetjük, hogy Jézus a mi vétkeinkért is meghalt. Ezért odaállhatunk Isten elé napról napra egyéni csendességeinkben. És mint közösség hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, és énekelhetjük, és imádkozhatjuk, hogy akár hogyan is van, Uram, mi te benned bíztunk, elejétől fogva. És benne vagyunk egy szép szent láncolatba, ahogy az őseink bíztak mindennek ellenére. Minden tragédia, egyetemes, magyar történelemben előforduló, és a személyes életünkben előforduló tragédia és nehézség és bűn ellenére is. Uram, mi te benned bíztunk, elejétől fogva. Aztán ez a Zsoltár nehéz igazságokkal is szembesíti az embert. Az igazság pedig, fogalmazódjék meg bármivel kapcsolatban, testvérek, olyan valami, amire szükségünk van. Az egész Szentírásból kitűnik, hogy Isten nem akarja, hogy az ő gyermekei bármilyen értelemben, illúzióban, hamis álmokban éljenek. Ez a Zsoltár alapvető igazságokat tár elénk. És minél mélyebb és alapvetőbb egy igazság, gyakran annál inkább fájó és nehéz befogadni. Isten mégis azt akarja, hogy élet igazságokban éljünk. Ahogy mondja egy igénk, az igazság szabadokká tesz titeket. Ami azt is jelenti, hogy aki élet hazugságban él, az rabis. Az magát tartja bizonyos értelemben rabságban, lelki rabságban. A 90. Zsoltár két alapvető, mégpedig legalapvetőbb igazsággal szembesíti az embert. És ez így hangzik, hogy az Isten örök, és az ember ezzel szemben múlandó. Ez a Biblia egyik abszolút igazsága. Hogy mi emberek testi valónkban el kell, hogy múljunk, meg kell, hogy halljunk. És ezzel szemben Isten örök. És ez a kettő egymással szemben van. Mit mond a Zsoltáros az emberi életről? Testvérek, életidőnk tartalmáról a Zsoltáros őszintén kimondja, hogy annak nagyobb része nyomorúság és fáradtság. És még ez a kis idő is, ami adatik, aminek nagyobb része nyomorúság és fáradtság, ez is úgy elszalad. Elhull a virág, eliramlik az élet, énekli gyönyörűen a költő, Petőfi, ugyanezt az igazságot. Nehéz igazságok ezek az emberi életről, mert mi nem ezt akarjuk, nem ezt vágyjuk, nem így terveztük, álmodtuk fiatalon az életet. Mindenki teljes életet akar, egészséget, szeretetet, szép, harmonikus házasságot, békességet, egészséget, jólétet, és a szeretteink számára ugyanezt. Szeretnénk, ha az életidőnk igazán tartalmas volna, szép, egészségben megélt, lehetőleg könnyű és hosszú volna. Olyan kiózanító, hogy Isten emberem mégis ezt állítja, A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő. Vagy ha feljebb, 80 esztendő. És nagyobb részük. Nyomorúság és fáradtság. És még ez az idő is gyorsan tovább tűnik, mintha repülnénk. Sőt, megénekli a zsoltáros, ebben a gyönyörű költői zsoltárban a kikerülhetetlen halált is. Erről így beszél. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, mely reggel sarjad. Reggel virágzik és sarjad, és estvére elhervad és megszárad. Pedig mi nem szeretnénk találkozni az elmúlással, a halállal sem. Az életünk derekán elgondolkozunk azon, hogy egy nap nekünk is meg kell halnunk. A fiatal ember ezzel nem foglalkozik helyesen. Innen el kell távoznom, a szeretteimtől el kell búcsúznunk, az életünknek egy pontján eszünkbe jut. Kedves testvérek, ez a 90. zsoltár olyan, mint egy tükör, amely két igazságot tart az ember elé, és ezt a két igazságot egyszerre mutatja meg, és ebből az egyik az, hogy az ember véges teremtmény, és hogy még a kapott életidő is próbákkal és harcokkal és szenvedésekkel teljes, és még ez a kis idő is, mint egy szemlehunyás, elrohan. Kedves testvérek, erre az első igazságra, felismerésre minden gondolkozó ember eljut, legkésőbb az élete derekám. Amikor megért már egy bizonyos kort, ezt kétféle módon érhetjük el, vagy élő hittel a szívünkbe, vagy hit nélkül. És alapvetően kétfelé nyílik itt a gondolkozásmód. Aki hit nélkül jut el annak a tudatáig, hogy az időm véges, mert én magam véges vagyok, a legtöbb ilyen idős ember cinikussá lesz. Logikus is, hogy így történik. Hiszen ha végig gondolja, hogy nincs már túl sok időm, a gyerekeim, ha voltak, kirepültek, a munkát lassan leteszem, vagy már letettem, mi maradt még hátra? Mi értelme még? És egyáltalán hova megyek? Az utolsó szívdobbanásom után, ha megyek egyáltalán valahova. Az így hit nélkül megöregedő emberek szinte kivétel nélkül cinikus emberekké lesznek. Hiszen nincs mibe kapaszkodnia, nincs kibe hinnie. Kedves testvérek, olyan jó, hogy a 90. zsoltár olyan tükör a hívő ember számára, amely láttat egy másik igazságot is. Igen, igaz, hogy az ember múlandó, hogy nekem magamnak is el kell innen távoznom egyszer, de van valaki, aki örök. És a tükör ezt mutatja meg másodszor, hogy van valaki, aki nem múlik el, aki nem fog az idő, aki nem fog a halál, mert ő teremtette az időt, mert idő fölött való, mert a halál rajta kívül van. Ahogy megvallja a zsoltáros, Uram, te öröktől fogva vagy. Az év első úrnapi Isten tiszteletén olyan jó végig gondolnunk, testvérek, ezt is, mert erőt meríthetünk ígénkből. Számunkra keresztény hívő emberek számára van remény, mert hihetünk az örök Istenbe, aki nem tartozik a múlandósághoz, aki adta az életünket, aki visszaszólítja az életünket, ezért nem megyünk idegenbe, aki mint egy mozdulatlan mozdító örködik a világ felett, az élet felett, és a mi életünk felett is. Olyan jó, hogy mi hihetünk ebben, hogy én, aki egy ideig vagyok csupán, kapcsolatba kerülhetek azzal, aki örök, aki el nem múlik, aki mindig volt, van és lesz. Oda nehezen érinti meg törékeny ember szívünk ezt az igazságot, hogy Isten örök, és mégis ez a kijelentés. És ha a nem hívő cinikusként öregszik meg, a hívő ember nézhet fölfele örömmel a szívébe erre az Istenre, hogy én meg hazafelé készülök. De nagy erős, de nagy különbség. Testvérek, az utolsó üzenet ma az, hogy a nem változó Isten nagyon szeretné, hogy mi változzunk. Ezt a mai igényből a kiemelt ige szakasszal szeretném szemléltetni, és így fogalmazhatjuk és foglalhatjuk össze. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Károli Bibliánkba feketével van szedve ez a kiemelt 12. vers, nem véletlenül, hiszen arra utal, hogy valami nagyon fontos üzenetet rejt. Hát mi ez a fontos üzenet? Kiszámolja jól az ő napjait. Kire mondja Isten igéje, hogy bölcs szívű? Testvérek, akkor számolja bölcs szívvel az ember a napjait, ha számol a halállal. Ez nem csupán az öregek vagy a nagy betegek kérdése és problémája. Akármilyen korúak vagyunk, átélhetjük, hogy a szívünk utolsó dobban. Akkor számolja bölcs szívvel az ember a napjait, ha időről időre eszébe jut, hogy földi vándorlása nem tart örökké. Jézus erről elmondott egyszer egy példázatot figyelmeztetésképpen a bolond gazdagról, aki, mint egy sikeres vállalkozó, nagyon szépen gyűjtött, nézte, mit kéne tennie a javaival, lebontom csűreimet, építek nagyobbakat, aztán fölteszem a lábaimat a székre, és élvezem majd az életet, és akkor megszólal Isten, bolond, még ma éjjel elkérik tőled a te lelkedet. Bolond az, aki nem számol a halállal és Isten valóságával. Jézus többször visszatérően beszél és figyelmezteti az ő népét, hogy itt a földön az életünk véges. Ez az ember azért volt bolond, mert úgy számolt, mintha nem lenne vége az élet idejének. Mintha nem lehetne vége az élet idejének akár aznap, de vége lett. És ő kárhozatosan elszámolta magát. Gazdag volt, de Jézus szerint bolond. Mi volt a két oka? Nem számolt a halállal. És nem számolt Istennel, akiről azt olvassuk itt a 90. Zsoltárban, hogy ő visszaszólító Úr is. Nem csak adja, de vissza is szólítja az embert, amikor letelik itt az ideje. Talán másként intéznénk ügyeinket, ha eszünkbe jutna néha, hogy nincs örök időnk itt a földön. És bizonyosan másképp viszonyulnánk a körülöttünk élő emberekhez. Bizonyosan másként beszélnénk, ha néha-néha eszünkbe jutna, hogy nem biztos, hogy olyan nagyon sokáig beszélhetek már ő velem. És bizonyosan sokkal komolyabban vennénk Istent és az ő igéjét, ha tudnánk, hogy az időnk rövid. Ez új esztendőben, testvérek, lehet a mi imánk is. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. A bolond gazdag elszámolta magát. Dávid király azonban jól számolt, amikor azt mondta Istennek, életem ideje kezedben van, Uram, de gyönyörű vallomás. Szintén a Zsoltárok könyvéből. Életem ideje kezedben van, Uram. Micsoda bizalom ez? Azt jelenti ez, hiszem, hogy te rendelted ki az én napjaimat. Hiszem, hogy a te bölcsességed és szereteted rendelte ki az én életidőmet. Akkor, ha ez így van, miért kéne rettegnem? Miért kéne aggódnom? Miért kéne félnem, hogy mit hoz rám az új esztendő? Uram, az életem ideje a te kezedben van, mert az egész életem a te kezedben van. Mert én magam is ezt akarom. Hiszem, hogy így van. És magam is így akarok élni. A bolond gazdag nem számolt sem halállal, sem Istennel. Dávid király számolt élete végességével. Hogyan? Az Isten kegyelmébe bízva. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Énekelte Mózes, és nekünk az új szövetség népének szabad még egyet lépnünk, és ezt megtesszük. Testvérek, bölcs szív az, amelyik felismeri a Zsoltáros első igazságát, hogy Isten a bűnöst szereti, de a bűnt gyűlöli és megbünteti.
Értelmes ember az, aki ezt önmagára nézve igaznak tartja. Aki önmagára nézve ezt az igazságot igazságként fogadja el, azaz elhiszi. És éppen ezért elfogadja Jézus Krisztus bűntörlő váltságát. Bölcs ember először is, aki így gondolkozik. És bölcs az, aki nem él illúzióban saját életét tekintve, hanem számol azzal, hogy egy nap meg kell halnia. Bölcs az, aki mégsem fél, hanem ezt is tudva bízik az örök Istenbe, akiben nincs változás, és akinek hozzánk való kegyelme és szeretete sem változik, amely nagy szeretetét megmutatta az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Kívánom, hogy bölcs szívhez jussunk mindnyájan, jól számolva ez új esztendőben napjainkat. Befejezem azzal, hogy ennek a költő ilyen szép zsoltárunknak utolsó 6 versét, mint egy fohászt, ismét felolvasom. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt láttunk. És láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, ami Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy ebben a elképzelhetetlenül fölgyorsult világunkban és életünkben minket újra és újra magad elé állítasz. És köszönjük, hogy ma az év első úrnapján különösen is úgy tetted ezt, hogy fölemelted a mi lelkünket, a mi lelki szemeinket önmagadra, aki változatlan vagy. Köszönjük, Atyánk, hogy ez azt is jelenti, hogy a hozzánk való jóságod, kegyelmed, irgalmad és szereteted sem változik. Ennek jele az is, hogy újra és újra meghirdetteted a te evangéliumodat. Hogy újra és újra elmondod embereken keresztül, hogy igaz ugyan, hogy a bűn pusztít, hogy az ember egyetemesen elsüllyedt a bűnbe, és mi magunk is ismert és mások előtt titkolt vétkekben tudunk lenni. Te haragszol a bűnre, de ezt a bűnt, hát a fiadon, a Krisztuson büntetted. Ezért mi, ha hozzád fordulunk élő hittel és reménnyel, olyannak látsz, mintha nem lennénk bűnösök. Köszönjük, hogy bölcs az, aki meghallja és befogadja ezt az igazságot. Köszönjük, hogy erről szóltál először is. Köszönjük azt is, Urunk, hogy figyelmeztetsz minket, hogy itt a földön, testi létünkben véges az időnk, végesek vagyunk. Köszönjük, hogy emlékeztetsz minket, hogy egy nap távoznunk kell innen, és nem tudjuk, melyik nap lesz ez. És ezért nem mindegy, hogy hogyan élünk. Köszönjük, hogy nem csak a bolond ember, a bolond gazdag példája áll előttünk, hanem Dávid királyé is. Úgy szeretnénk mi azzal a hittel a szívünkben előtted lenni, amivel ő volt. Hogy életem ideje, Uram, hiszem, hogy a te kezedben van. Te adtad, s a lejár, te szólítasz vissza. A tiéd vagyok mindenestől. És ezért nem félek, hanem minden erőmmel bízok benned. Uram, munkáld ki bennünk, mert bizony mi oly sokat félünk, mindannyian. De hisszük, Urunk, hogy az igei igazság ránk is megáll, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. És ezt a szeretetet te megmutattad ott a Golgotán. Add, hogy mindezek az igazságok külső hallott igazságokból belsővé váljanak, mindannyiunkra nézve. Légy könyörületes és irgalmas mindezekben mi hozzánk, Urunk. Köszönjük, hogy szóltál, hogy tanítottál, hogy beszéltél velünk. Légy élete áldott, Urunk. Amen. Közösen felhangon mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Minden kedves testvérünknek Istentől megáldott békés új esztendőt kívánok nagy szeretettel. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem továbbá az énekkarosoknak, hogy ma még nem, de szerdán már tartunk kóruspróbát a megszokott időpontban. Konfirmációra, keresztelésre, felnőtt keresztelésre is lehet jelentkezni a lelkészi hivatalban. Ismertetem a gyülekezet népmozgalmi adatait. 2018-ban megkereszteltünk 24 testvérünket, 2017-ben 31 főt. 2018-ban lekonfirmáltunk 22 testvérünket, 2017-ben 14 testvérünket. 2018-ban megeskedtünk 6 párt, 2017-ben 1 párt eskedtünk. 2018-ban eltemettünk 19 főt, 2017-ben szintén 19 temetésünk volt. És végül, de nem utolsó sorban köszönjük a testvéreknek, akik tegnap segítettek a hó munkálatokban, hólapátolásban. Záró énekünket keressük ki, 90. Zsoltárunkból énekeljünk még egy verset, ez legyen a hetedik vers. 90. Zsoltárunk hetedik versét énekeljük tehát, amely így kezdődik. Taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük.